nem a fájdalomtól, hanem a félelemtől válik az ember irányíthatóvá. Millás reggeli.
No, akkor jelentés a frontvonalból, ezt a munkacímet viseli a következő beszélgetés. A vonal túlsó végén dr. Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara alelnöke. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok mindenkinek!
Hát az első kérdés az mindannyiunk érdekében fel kell tenni, hogy van pénz, paripa, fegyver, van védőfelszerelés, van elég személyzet, van minden, ami szükséges a járvány kordában tartásához? Hogy áll most az a helyzet?
A legnagyobb nehézség a járvány elején az a védőfelszerelések területén mutatkozott. Ebben azért javuló a helyzet, nem tökéletes, tehát még most is számos helyen egyenként kell leszámolni, aláírással átvenni azokat a mondjuk sebészi maszkokat, amelyikből akár 8-10 darab fogy egy nap, illetve hát a legnagyobb hiány most még mindig az azokból a speciálisabb maszkokból, az FFP2-3 típusú maszkokból mutatkozik, ami jobban kiszűri a vírust és a vírust hordozó részességet a levegőből. Úgyhogy eszközökben javul a helyzet, de azért még van hiány. Hát orvosból és ápolóból mindannyian tudjuk, hogy hiány van, és ez gyors átképzésekkel nem lehet megoldani, úgyhogy az egyik fontos dolog, amit mi hangsúlyozunk, hogy fontos, hogy készüljünk ágyakkal is, meg lélegeztetőgépekkel természetesen arra, hogyha esetleg megszaporodik a fertőzöttek száma, de ettől még infektológusból, intenzívterápiás szakorvosból nem lesz több az országban pár hónap alatt, úgyhogy erre ezt szemelőt kell tartanunk, amikor itt a következő időszakban esetleg a lazításon gondolkodunk.
Nem jelent jót a most hallott néhány mondat, mert ez azt jelenti, hogy akik viszont ott vannak és dolgoznak, azok hogy tudják megosztani a munkájukat, hogy tudják beosztani a munkájukat, mennyire vannak túlterhelve?
Változó az eloszlás attól függően, hogy mennyi a beteg. Budapesti kollégáink kicsit jobban túlterheltek, vidéken van még humán erőforrás kapacitás. Azt kell látni, hogy azzal, hogy ilyen hirtelen fellépő ellátó igény jelentkezett, tehát el kellett vonni orvosokat, intenzívterápiás orvosokat, illetve mindenféle osztályról és szakterületről elvonni és gyors talpalóval párfogást megtanítani egyéb orvosoknak, ezeket az ellátókat elvontuk az eddig is létező problémák, betegségek ellátásáról, vagy ellátásából, és a hiány ott is mutatkozik. Tehát most egyszerre két oldalra is figyelni kell, hogyha a fertőzöttek száma esetleg jobban megindul, akkor legyen megfelelő számú ellátó személyzet, illetve hogy valahogy el tudjuk látni azokat a betegeket, akik eddig is voltak, cukorbetegtől kezdve a bőrgyógyászati problémákon át a pszichiátriáig, ahol eddig is ellátó hiány volt, tehát orvos hiány és szakdolgozó hiány.
A hangulatról egy picit beszéljünk még, mert hogy talán az egy olyan dolog, ami jól lefesti a képet. Tehát az, hogy hogy bírják a strapát a frontvonalban az orvosok, az egy dolog, de hogy mit prognosztizálnak, milyen a kedvük, mitől tartanak leginkább. Ugye sokan mondják azt, hogy csak most jön az igazi nagy probléma, amikor az emberek megunták az otthonmaradást, össze-vissza mászkálnak, és elég nagy gond lehet.
Amikor láttuk, hogy mi történik Olaszországban, akkor azért az orvosok elkezdtek lélekben, fejben készülni, hogy ez hamarosan megérkezik ide. A Magyar Orvosi Kamara is ennek megfelelően fogalmazott meg ajánlásokat, és szerencsére ezeket az ajánlásokat az operatív törzs, a kormányzat jó részt magáévá tette, korlátozó intézkedések bevezette, úgyhogy nem harapódzott el a járvány, és nem tapasztaljuk azt, nem kellett szembesülni az orvosoknak azzal, amivel Olaszországban kellett. Nyilván, hogyha most teljesen elengedünk mindent, akkor az lesz, akkor ugyanaz lesz, de ez azt gondolom, hogy senkinek nem a célja, és a kormányzati kommunikációban sem az jelenik meg, hogy most akkor mindenki tehet bármit. Az orvosok ilyen szempontból egy kicsit megkönnyebbültek, hogy kontrollálni tudjuk a helyzetet. Ugyanakkor ez a hatalmas átszervezés, amiről nagyon-nagyon felületesen vagy nem lettünk tájékoztatva, nem lett bevonva az ország orvosai megfelelően, én azt gondolom, a kommunikáció nem volt megfelelő az egészségügyi részről. Ez azért erős hiányérzetet és erős bizonytalanságot szült az orvostársadalomban. Számos kollégát ugye félre kellett úgymond állítani, csúnyán mondva, akik életkoruk miatt nagyon veszélyeztetettek voltak. Nagyon sokan elvesztették az állásukat, mert az a szakterület, amit ők végeztek, ahol dolgoztak, az most bezárt. És hát az a helyzet, hogy itt folyamatban volt egy sokat ígérő bértárgyalás, ami egyetértésünkkel is, de felfüggesztettünk átmenetileg, és sajnos nem jelenik meg a kormány kommunikációjában az, hogy ez az alapvető ok, amiért ilyen kevés az orvos Magyarországon, vagy évtizedek óta gyakorlatilag rendezetlenek az orvosbérek, és egy szakorvos nettó 1780 forintos órabérért dolgozik, egy rezidens, elvégezte az orvosi egyetemet és készül a szakvizsgára, 900 nettó 900 forintot. Szóval, hogy ezek a súlyos problémák nincsenek rendezve, és sokan mondják, hogy a járvány alatt erről ne is beszéljünk, de hát én azt gondolom, hogy kell, mert szoros összefüggésben van az, hogy a lakosság milyen korlátozásokat kellett, hogy átéljen az elmúlt 8 hétben, meg hogy az egészségügyi rendszerünk hogy működik. Azért kellettek ilyen nagy korlátozások, ilyen szigorú és azonnali fellépés, mert az egészségügyi rendszer nagyon törékeny és a tartalékaiból él. Azok az országok, ahol ez nem így van, lásd Németország például, ott azért a korlátozások is sokkal enyhébbek voltak.
Igen, ha már itt tartunk ugye a kommunikációnál, volt itt egy érdekes fordulat az elmúlt időszakban, mégpedig a tesztelés kapcsán. Ugye eddig nem nagyon teszteltünk, és elég sok kritika is volt ezzel kapcsolatban, hogy ha nincs elég tesztelés, akkor honnan tudjuk, hogy milyen adatok vannak pontosan. Látjuk-e exakt módon azt, hogy mennyire terjedt el ez a betegség? Most megváltozott ez, most tesztelni szeretnénk, és sokat. Mi a véleménye erről?
Az intézkedések március eleje óta egyre inkább válnak két irányban el. A rendészeti intézkedésekben azt gondolom, hogy nagyon jók vagyunk, és nagyon hatékonyak voltak. És ezek teremtettek most egy közel két hónapos kegyelmi időszakot, amikor megfelelő egészségügyi, járványügyi intézkedésekkel sokkal jobb feltételeket lehetett volna talán teremteni a újrainduló gazdaságnak, mint ahogy most neki indulunk. És ennek központi eleme a tesztelések, a korlátozó intézkedéseken belül a karantén, a fertőzött betegek és kontaktjaiknak az utánkövetése. Tehát ezekben az egészségügyi kormányzati intézkedésekben sajnos szerintem nem teljesített jól az elmúlt időszakban az ország, és a tesztelés az, amit mi már az elejétől fogva nagyon-nagyon mondunk, hogy ez, tehát azzal tehetjük a legtöbbet a korlátozásokon túl, azért, hogy ezt a járványt idejében megfogjuk. Most ugye az egyetlen igazán megbízható adatunk arról, hogy hol jár a járvány, az a halálozások száma. Mert aki súlyosan beteg, az kórházba fog kerülni, és látjuk, hogy mennyi haláleset történik. Az, hogy mennyi fertőzött van, vagy tünetmentes hordozó, erről nincs fogalmunk, és ez bizonytalanná teszi a nyitást is. Most elindult egyébként egy példaértékű dolog, az egyetemek, a hazai orvosegyetemek összefogtak, és elkezdenek nagyon nagy számban tesztelni, felmérik az ország átfertőzöttségét reprezentatív mintán keresztül. Ez egy nagyon jó lépés, tehát azt gondolom, hogy ez már kifelé vezető út. A tesztek számát mindenképpen növelni kell, ez soha nem volt szakmai szempontból kérdés.
Ha már beszélünk, még néhány dolgot azért meg kéne vitatnunk. Ez az egyik, hogy ugye nagyon a koronavírus elleni védekezésen van most a fókusz. És sok hírt lehetett olvasni a sajtóban, hogy az egyéb, ám de mégiscsak valahol sürgős gyógyítási teendőket mennyire tudják, vagy éppen mennyire nem tudják ellátni az egészségügyi intézmények?
Rengeteg járóbeteg szakrendelés és osztály teljesen zárva van. Tehát konkrétan az ajtó is be vannak zárva. Ugye ez ennek az az oka, hogy itt óriási kontaktszám történik, az orvosok, szakdolgozók maguk is szuperterjesztők lehetnek, hogyha egy fertőzöttel érintkeznek, és nem tudnak róla, hogy megbetegednek. Ezért is még az előző kérdésre is visszakanyarodva, tehát az egészségügyi dolgozók állandó rendszeres visszatérő szűrése az alapvető kellene, hogy legyen. Szóval zárva vannak a járóbeteg szakrendelések jó része, és ez nagyon rövid ideig tartható fenn biztonságosan, ha egyáltalán, tehát újra kell nyitni, de ezeket a részeket, de ez a egyik legkockázatosabb újranyitási felület. De látni kell, hogy tegnap épp egy bőrgyógyász kollégámmal, barátommal beszélgettük, hogy mondjuk a melanóma szűrések elmaradása az pár hónapon vagy egy éven belül azt jelentheti majd az egészségügyi rendszernek, a bőrgyógyászoknak, hogy számos előre haladott betegséggel kell szembenézni. De ugyanígy a nem beállított vérnyomásoktól kezdve a cukorbetegségen keresztül, a nem megfelelően rehabilitált mozgásszervi problémákig. Ezek mind-mind olyan most félrerakott problémák, amik később extra teherként rakódnak, vagy jönnek vissza az egészségügyben súlyosabb szövődményekkel.
Itt a mérekkel kapcsolatban érkezett egy hozzászólás, csak egy érdekes adalék. Azt mondja nekünk egy kedves hallgatónk Angliából, én 5000 forintos órabérben vagyok raktári csomagoló Angliában, és ehhez hozzá a munkanélküliséggel kapcsolatban, hogyha megnyílna a határ. Ha megnyílnak a határok, az orvosokat az EU felszívja percek alatt, írja Dranka.
Ez egy nagyon reális veszély. Az orvosi kamara, amikor beterjesztette a bértábláját, mi nem nyugat-európai béreket kértünk, hanem az osztrák orvosi béreknek körülbelül a felét, ami ugye a két ország gazdasági fejlettsége között is különbözik, tehát mi nem akarunk az orvosoknak luxus életet kiharcolni, csak egy olyan tisztes megélhetést, ami nagyjából azt is lehetővé teszi, hogy az ország megtartsa az orvosait, ne vándoroljanak el. Most azt így a hangulatról is kérdezett, tehát azt látjuk, és nagyon sok visszajelzés érkezik felénk, hogy emiatt, tehát hogy a bérekről szó sem esik, hogy a jövőről szó sem esik. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy jó, ezt itt megcsinálják, ezt a járványt. Most ugye a mozgásunk is azért korlátozott, mert szó szerint ugye az országot nem hagyhatja el egészségügyi dolgozó, de utána, ha ennek vége, ha ez lecsenget, akkor ő megy, vagy ha az országot nem hagyhatja el, akkor országon belül az állami ellátásból átmegy a magánegészségügybe, vagy akár teljesen pályaelhagyó lesz. Ezt mindenképpen meg kell előzni, szóval a bérek, amiket mondtam, azok közalkalmazotti bérek, ebben dolgozik az ország orvosainak nagy része, és hát a járványnak volt még egy olyan, vagy van még egy olyan hozadéka, hogy lerántotta a leplet arról, hogy eddig egy orvos egy személyben hány helyen állt helyt, hány egészségügyi szolgáltatónál dolgozott másod-harmadállásban, és látta el a feladatot, és volt egyszerre házi orvos, aztán a idősek otthonában orvos, utána meg egy ügyeletet vitt a harmadik helyen, és most ugye egyéb bizonyos erőforrás koncentrációk miatt nem dolgozhat, csak mondjuk egyetlen egy helyen, és az a másik két hely az ellátó nélkül marad, és hát most derül ki, hogy...
A másik két hely ellátó nélkül marad, maga az orvos pedig a bevétele kétharmadának a kiesésevel küzd meg. Nagyon rossz, amit mond, hiszen hogyha mondjuk a legoptimistább forgatókönyvek szerint júniusra lecseng nagyjából ennek az egész járványnak a csúcsa, tehát abszolút ellaposodik a görbe, és mondjuk a korlátozások is egy kicsit feloldásra kerülnek, akkor visszaőzönlene az ellátó rendszerbe mindaz az a betegállomány, akiket valamilyen okból el kell látni, és akkor nem lesz, már így is kapacitás hiány volt, azután meg pláne az lesz.
Így van, és hát ezt mi mind látjuk, hogy milyen feladatokat görgetünk magunk előtt, illetve hát látjuk azt is, hogy az átszervezések, tehát attól, hogy ellaposodik a görbe, attól például a járványügyi készültség az egészségügyben még egy ideig marad mert a görbe ellaposodása ugye az nem azt jelenti még, hogy akkor megszűnt a fertőzés, meg hát nem egy kis izolált buborékban élünk, tehát olyan országokban, amik minket körbevesznek, és esetleg rosszabb a helyzet, vagy újra beindul a turizmus, az utazás, ez most így velünk marad egy ideig, úgyhogy nagyon erősíteni kellene az egészségügyön. Hát látható, hogy egyébként az egészségügyi vezetés teljesen kimarad a döntésekből, vagy hogy is mondjam, az egészségügyet nem az egészségügyi vezetés kormányozza most, és ez nagyon rossz jel, tehát ezzel valamit azt hiszem kezdeni kell.
Még egy érzékeny kérdést, illetve mindjárt kettő, egy lakossági, meg egy egészségügyi szakpolitikai kérdést szeretnénk megvitatni, mielőtt útjára engedjük. Ez a bizonyos ágyfelszabadítás ügy. Mi nagyon sokat gondolkoztunk egy stábon belül, hogy lehetne ez higgadtan és szigorúan szakmai szempontok alapján hozzáállni, de bevallom őszintén, nem jutottunk nagyon dűlőre. Itt olyan indulatok korbácsolódtak fel ennek az intézkedésnek a kapcsán, amik miatt nehéz erről szakmailag beszélni. Mégis azért meg kéne próbálnunk. Megint vegy tisztán orvosi szakmai szempontok szerint. Ez a lépés mennyire indokolható, hogy nem egészen gyógyult, és akkor most finoman fogalmaztam, betegeket hazaküldenek a családjukhoz, mert kell az ágy egy esetleges koronavírus fertőzöttnek.
Ez az egyik nagyon fájdalmas pont, ami miatt rengeteg kolléga megcsömörlött végleg az egészségügy irányításával és szervezésével kapcsolatos kérdésekben. Tehát ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy mi nem katonák vagyunk, nem utasításokat, parancsokat teljesítünk. Az orvosi autonómia, az orvos önálló mérlegelési joga az nagyon fontos, mert abban a helyzetben, amikor neki ki kell adnia a zárójelentést, akkor ő vállal a felelősséget, ő van ott, az ő szakmai tudása és állásfoglalása biztosítja azt, hogy a beteg úgy menjen haza, hogy ez neki az a legjobb megoldás legyen. Mondjuk a körülmények tekintetben vételében a legjobb megoldás. Most ebben a helyzetben nem ez történt, hanem utasításba adták, hogy ki kell üríteni, gyakorlatilag erővel ezt átnyomták. Az orvosi autonómia ilyen szempontból sok helyen sérült. Ugye láttuk azt, hogy ahol megpróbálták a szakmai érdekeket érvényesíteni, ott kórházi igazgatók repültek.
De nem lehet itt magyarázat az, hogy egy járványhelyzet van, gyorsan kell lépni, határozottan kell lépni, stb.
Ez lehet magyarázat. Tehát, hogyha van egy tömeges baleset, és ott mérlegelni kell, hogy kit látok el, ott is lesz olyan, akin szakmainak lehetne segíteni, de a legtöbb jó érdekében nem őt soroljuk első helyre, vagy más kerül az első helyre. Csak mi nem láttunk, és most itt nem az orvosi kamarát mondom, hanem úgy általában az orvosi társadalmat, nem láttuk a számokat, nem láttuk a kalkulációkat, nem mutatták meg nekünk, hogy nézzétek, ezért szükség van arra, hogy most ezt az osztályt bezárjuk, és kiköltöztessük az épületből, hogy ennyi ágyat felszabadítsunk, hogy ezekről az ágyakról a betegeket hazaküldjük. Nem történt ilyen. Gyakorlatilag ilyen fűnyíró elvszerűen kijött az utasítás, hogy el kell bocsájtani a betegek. Ennyi, tehát az ágyakat szabaddá kell tenni, ha van rajta beteg, akkor el kell bocsájtani. Nem volt mögötte számolás, tehát nem láttuk azt, hogy 3 hét múlva a matematikai modellezések szerint a betege, ekkora és ekkora számú betegek lesznek. És hát azt mi a kamaránál, mi azért dolgozunk elemző csoportokkal, külföldről és több helyről, és azt láttuk, hogy nincs olyan, tehát a jelenlegi epidemiológiai adatok korlátozásoknak köszönhetően nem támasztják alá ezt az ágy igényt. És akkor innentől fogva lehet találgatni, hogy miért kell ennyi ágy, de ezek már pusztán spekulációk, erre nem lehet építeni az orvoslást.
Hát igen, azt rebesgetik, hogy ezt a több kormány nekifutott az ágyszám csökkentésnek, most akkor ezt egy huszárvágással megoldották, de én is ezt tudom csak mondani, hogy ez egy spekuláció, és akkor innentől írói munkásságom része, ez majd kiderül, szerintem nem is olyan soká. Még egy utolsó kérdést azért vitassunk meg, ez pedig a maszkviselés. Ugye lazítások jönnek, megint fellángolt a maszkvita, kell-e egészséges embernek maszkot viselnie, vagy sem. Ugye a tömegközlekedésben kötelezővé tették Budapesten, de ugye szankcionálni nem lehet azt, aki nem visel maszkot. Megint csak orvosi szakmai szempontok szerint akkor viseljen maszkot egy egészséges ember, vagy ne viseljen?
A kamara tesztelés mellett ez a másik terület, amit nagyon határozottan képvisel az elejétől fogva, hogy mi a maszkviselés mellett vagyunk egyértelműen. A maszkviselés olyan, mint a kötelező védőoltások, akkor van a leginkább, vagy minél nagyobb hatása, hogyha minél többen viselik. Ezek a sebészi maszkok, ezek az egyszerű orvosi maszkok, de akár egy sáv vagy egy kendő is olyan mértékben csökkenthetik a megfelelő készhigiénével és a többi szabály betartásával a fertőzés terjedését, ami számottevő populációs, tehát társadalmi szinten. Úgyhogy mi mindenképpen azt javasoljuk, hogy főleg az elkövetkezendő időszakban, amikor most megtörténik valamilyen szintű nyitás esetleg, de nem fogjuk látni, hogy ez mennyire indítja be most a járványt. Most különösen fontos lenne, hogy amíg az első adatok megérkeznek, hogy mennyire nő a fertőzés, és ennek van egy minimum két, de inkább három hetes szakasz, amíg nem látszik, hogy közben már terjed a fertőzés jobban. Úgyhogy főleg ebben az időszakban nagyon fontos lenne szerintünk, hogy a maszkot hordják az emberek, vagy ha nincs maszk, akkor egy egyszerű szövetdarab házi készítésű maszk, az is kiválóan megfelel, hogyha minél több emberem van, annál jobb. Úgyhogy egyértelműen mi emellett vagyunk, és hát ez az az eszköz, amivel úgymond sokat ártani nem lehet. Tehát maximum esztétikailag érezheti rombolónak valaki, hogy viselnie kell egy maszkot, vagy ha jön a jó idő, akkor az arca egy kicsit máshogy lesz, máshogy fog lebarnulni, mint szokott, de azt gondolom, hogy ez az ár azért cserébe, hogy mit kaphatunk, azt gondolom, igen méltányos. Úgyhogy mi erre biztatunk mindenkit, hordják a maszkot, legyenek szívesek.
Oké, nagyon szépen köszönjük az idejét és a válaszokat a kérdéseinkre. További jó munkát és kitartást kívánunk.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
És jó egészséget minden kollégájának természetesen.
Köszönjük önöknek is, jó egészséget. Minden jót kívánok.
Dr. Ámos Péterrel beszélgettünk, a Magyar Orvosi Kamara alelnökével.